Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellérfi Gergő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
Nagy szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Formula Podcast idei 56. adásában. Én Gellérfi Gergő vagyok, a virtuális stúdió másik oldalán pedig itt ül velem szemben drága barátom és harcostársam Mészáros Sándor. Szia, Sanyi!
Guten Tag, kedves Gergő, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
Az évvége a Formula 1-ben rendszerint sok más mellett a búcsúzkodásról is szól. Az elmúlt években olyan nagy formátumú versenyzőktől vettünk búcsút, mint például 2020-ban a sokszoros dobogós Romain Grosjean, 2021-ben a világbajnok Kimi Räikkönen, 2022-ben pedig az elmúlt évtized második legsikeresebb pilótája Sebastian Vettel. Idén viszont a Formula 1 történetében először a szezon végén egyetlen versenyzőtől sem kell elköszönni, hiszen mindannyian a száguldó cirkuszban lesznek jövőre is. Ennek ellenére egy nagyon nagy formátumú embertől búcsút vett a paddock Abu Dhabiban, méghozzá Franz Tosttól, az Alfa Tauri és korábban a Toro Rosso összesen 18 éven át az a csapat jelenlegi formájának születése óta regnáló csapatfőnökétől köszöntek el, és hát úgy döntöttünk, úgy éreztük, hogy mindenképpen megérdemel Franz Tost egy olyan adást, amiben az ő pályafutásával, illetve az ő alakjával foglalkozunk, mert lehet, hogy nem akkora celeb csapatfőnök volt ő, hadd fogalmazzak így, mint például Christian Horner vagy Toto Wolff, de önmagában az, hogy majdnem két évtizeden át irányított egy istállót a Formula 1-ben, az az F1 történeti léptékben is kiemelkedő, és a paddocknak egy nagyon-nagyon különleges figurája volt.
Így van. Nem vált rockstárrá 18 év alatt Franz Tost, viszont minden túlzás nélkül egy igazi szikla szilárd eleme volt ennek a közegnek. Nem is tudom, éppen emiatt, hogy ilyen nem is azt mondom, mert az nem jó szó rá, hogy hallgatak, de hogy ennyire kerülte a reflektorfényt, éppen emiatt a pályafutása utolsó időszakában szinte egyfajta misztérium lengte őt körül, és ugye nekünk, magyaroknak van is azért hozzá némi nemű kötődésünk, majd a műsorban fogunk beszélni róla, ha más nem az, akkor az, hogy a szomszédos Ausztriában származik, és hát ha más miatt, ha semmi más érvet nem találunk, akkor az, hogy ebből a műsorból is ki fog derülni, hogy ez a jó ember az egész életét a motorsportnak szentelte, úgyhogy mi úgy gondoltuk, hogy mindenképpen megérdemli, hogy elbúcsúzunk tőle egy ilyen külön kívánásban.
Nagyon tetszett nekem, ahogy amikor úgy fogalmaztál vele kapcsolatban, hogy a Formula 1-es paddock szürke eminenciása volt, mert tényleg valószínűleg megállítasz 10 Formula 1 rajongót, és megkérdezed, hogy különböző csapatoknak ki a csapatfőnöke, akkor biztos, hogy nem csak Toto Wolffot és Christian Horner, de például Günther Steiner, vagy ki tudja, akár James Wallace-t is többen ismerik, mint Franz Tosttot. Pedig azért egy rendkívül érdekes karakterről
emlékszel, beszélünk. Bocsánat, emlékszel arra a kis közjátékra néhány évvel ezelőtt a sajtótájékoztatón, amikor Hamilton visszakérdezett, hogy ki az a Franz Tost?
Ja, igen. Igen, egy kicsit kínos volt egyrészt, másrészt viszont igen, Franz Tost egy ilyen figura volt, bár azt nehezen tudom elképzelni, hogy Lewis Hamilton valójában nem tudta volna ki az. Na de, beszéljük azokra az időkről, amikor még tényleg senki nem tudta ki ez a Franz Tost, azaz mi mindent csinált ez a jó ember azelőtt, hogy megérkezett a Formula 1-be. Ugye 18 éve érkezett ő meg a Formula 1-be csapatfőnökként, előtte azért már jó néhány éve eltöltött a száguldó cirkuszban egyéb minőségekben, de hát mivel egy idősebb úrról beszélünk, ezért ugye azt kell mondjuk, hogy az életének a nagyobb részét a száguldó cirkuszon kívül töltötte.
Igen. Ugye ő maga is azoknak a táborát gyarapítja, akik próbálkoztak versenyzéssel. Formula Fordban és Formula 3-ban is szerepelt. 1983-ban ő volt az osztrák Formula Ford bajnokság bajnoka. Viszont erre többször is utalt az évek során interjúkban, hogy ő úgy érezte, hogy nem elég jó ahhoz, hogy igazán sikeres versenyző legyen, annak ellenére is ezt érezte, hogy imádta a versenyzést, meg nagyon szeretett versenyezni, de megszületett benne az a felismerés, hogy hát vannak, akik ebben sokkal jobbak, mint ő. Ezért úgy döntött, hogy dobja a versenyzői pályafutást, a tanulmányaira összpontosított, és hát fogalmazunk így, hogy más szögből közelítette meg a motorsport világát. Ugye az Innsbrucki Egyetemen tanult, és a Bécsi Egyetemen is tanult sporttudományokat és menedzsmentet. Minden olyan skillt magára szedett Franz Tost, amiket a későbbiekben kamatoztatni tudott a motorsport világában.
Igen, és ugye a Formula 1-el tulajdonképpen viszonylag későn került kapcsolatba, méghozzá Ralf Schumachernek köszönhetően, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ő volt az első kapocs a Formula 1-el, de ugye előtte mondhatni, hogy a GT versenyzésben legalábbis nagy nevű istállónál megfordult ő, ugye ez a Walter Lechner Racing, amely istálló a mai napig aktív, most már kizárólag Porsche kupákban szerepel, de hát egykoron a sportautó világbajnokságban, illetve bizonyos formulautós szériákban is képviseltette magát ez az alakulat, és ugye itt dolgozott Franz Tost eleinte.
A Walter Lechner Racing akkoriban Racing Schoolként, tehát versenyző iskolaként is működött, ahol nem csak túrautós pilótákat, hanem junior formautós pilótákat is képeztek, tanítottak, oktattak, és ide csapott fel gyakorlatilag egyfajta teammenedzserré és instruktorrá Franz Tost. Ő is szerepet vállalt ennek a versenyzőiskolának a képzésében, a fiatal pilótáknak a felhozatalában és a képzésében, ugye, amit a későbbiekben a Formula 1-ben is kamatoztatott. És itt innen származik neki az első igazán komoly magyar kapcsolata is. Erről nagyon sokáig hallgatott Franz Tost, azonban az idei magyar nagydíj előtt tartottak egy sajtóeseményt azon a töltőállomáson, amely nagyon közel van a Hungaroringhez és az Alfa Tauri lengyel üzem és kenőanyag partnerének felhatósága alá tartozik. Szóval ezen az eseményen alkalmam nyílt beszélgetni vele kötetlenebb körülmények között, és akkor dobta be ezt a nagyon érdekes magyar kapcsolatot, hogy ő annak idején a Walter Lechner Racing Schoolnál kapcsolatba került Kesjár Csabával, akivel dolgoztak együtt, és még azt a sztorit is elmesélte, hogy a Csaba egyik versenyautóját, azt hiszem egy Reynardot, azt az ő segítségével, illetőleg az ő kapcsolatain keresztül sikerült beszerezni az Egyesült Királyságból. Ugye akkoriban nem volt annyira egyszerű a jövés-menés innen Magyarországról a nyugati világ felé, viszont itt megteremtődött a kapcsolat, és Franz Tost volt az, aki hozzásegítette Kesjár Csabát gyakorlatilag ahhoz a Reynard versenyautóhoz, amiben versenyzett, és hát nagyon megindító volt hallgatni őt arról, hogy beszélt Kesjár Csabáról, hogyan élt Csaba az ő emlékezetében. Azt mondta, hogy ő egy nagyon nagy tehetségnek tartotta, különösképpen annak fényében, hogy milyen lehetőségek kínálkoztak akkoriban itt Magyarországon arra, hogy te csiszold a tudásodat. Tehát azt mondta, hogy ahhoz képest egy elképesztően nagy tudású és tehetséges versenyző volt, és azt is leszögezte nekem, hogy ő hisz abban, hogyha nem történik az a szörnyű tragédia, akkor Kesjár Csaba több mint valószínű eljutott volna a Formula 1 mezőnyéig, eljutott volna odáig, hogy a Formula 1-ben is állást kapjon. A képességei alapján és a hozzáállása alapján azt mondta, hogy ő egy olyan embert ismert meg, aki erre a feladatra tökéletesen alkalmas volt, és azt mondta, hogy ő hisz abban, hogy ez be tudott volna következni.
Igen, ugye Franz Tost ezt követően került kapcsolatba azzal a Willy Weberrel, akit mindenek előtt Michael Schumacher menedzsereként ismerhetünk, ugye évtizedekig gyakorlatilag a Formula 1-es, második Formula 1-es karrierje lezárásáig ő volt Michael Schumacher menedzsere, de ugye nem csak Michael, hanem Ralf Schumachert is Willy Weber menedzselt, és azt követően, hogy ők Franz Tosttal együtt dolgoztak, pontosan már Franz Tost dolgozott Willy Weber Formula 3-as csapatánál, a VTS-nél, amelyel egyébként korábban Michael Schumacher is versenyezett, csak ekkor még Tost nem volt ott a csapatnál. Szóval ekkor Willy Weber megkérte őt tulajdonképpen arra, felkérte őt arra, hogy egyengesse Ralf Schumachernek az útját. Ugye később fogunk még más versenyző kapcsán is beszélni arról, hogy a fiatal versenyzők terelgetéséhez micsoda fantasztikus érzéke volt Franz Tostnak, és hát szó szerint a világ másik felére elment Ralf Schumacherrel, ugye?
Elköltözött Japánba, gyakorlatilag. Én azt hiszem, hogy egy olyan másfél évet töltöttek Japánban, úgyhogy gyakorlatilag ott éltek a versenyzés miatt. Aztán annak idején, hogyha felidézzük magunkban a Honda kapcsolatot, amikor a Honda és a McLaren partner kapcsolata az gyakorlatilag zátonyra futott, és a Honda kereste az F1-ben maradásnak a lehetőségét, és szövetségre léptek első körben a Toro Rosso-val, Franz Tost csapatával, akkor ott ugye volt egy, hát fogalmazunk így, egy ilyen felhozó időszak, amikor előkészítették a terepet arra, hogy a Red Bull Racing-i szövetségre lépjen a Hondával, és ebben az időszakban ugye a megtépázott hírnevű, a végletekig degradált a sárba tiport Hondának azért nem volt egyszerű boldogulnia az F1-ben, és a hondások mindig, akármikor beszélgettünk velük, mindig kitértek arra, hogy mennyire jó volt, meg mennyire harmonikus volt az együttműködés a Toro Rosso-val, köszönhetően annak, hogy Franz Tost értette azt, hogy hogyan kell a japánokkal beszélni, hogyan kell velük együttműködni, és ezt ő maga is többször utalt erre háttérbeszélgetések során is, interjúk során is, hogy nagyon sokat jelentett az az időszak, amikor Ralf Schumacherrel Japánban élt, és megismerte az ottani kultúrát, megismerte az ottani mentalitást, ez nagyon nagy hasznára volt abban az időszakban, amikor együttműködtek a Hondával.
Talán szóljunk is pár szót erről a Ralf Schumacher és Japán sztoriról. Ugye Ralf Schumacher a Formula 3-ban, egész pontosan német nemzeti Formula 3-ban nevelkedett a megelőző években, 94-95-ben, annál a bizonyos csapatnál, a VTS csapatnál, amelyet Willy Weber tulajdonolt, és ahol Franz Tosttal együtt dolgoztak, és hát egyetlen szezont töltöttek el ők együtt Japánban, ami páratlanul sikeres volt, hiszen a Formula Nipponban, ami a mai szuperformula elődje, Ralf Schumacher lett az első újonc bajnok valaha, és ezzel egy időben az összjapán túrautó, vagy inkább GT, bocsánat, összjapán GT bajnokságban is elindultak, ez meg a mai Super GT elődje, ahol Ralf Schumacher és egy bizonyos Naoki Hattori, a Whitefülűek talán ismerik az ő nevét, szóval ők pedig másodikak lettek ebben a GT bajnokságban. Úgyhogy több mint eredményes volt ez a szezon, és hát tökéletes felkészülésnek bizonyult a Formula 1-es karrierre, hiszen a 97-ben ugye Ralf Schumacher már bemutatkozott a Formula 1-ben, és a harmadik futamán dobogós lett, és tulajdonképpen az egész szezonban egyetlen egy olyan verseny volt, ahol célba ért, és nem szerzett pontot. Tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor kiesett. Na, minden esetre egy nagyon eredményes szezonja volt ez Ralf Schumachernek, és ehhez nyilván kellett az a jó pár év, amit ő Franz Tost vigyázó kezei és szemei alatt eltöltött. És ugye tulajdonképpen, amikor elkezdődött ez a Jordanes időszak a Ralf Schumachernek, ugye ő két évet töltött ott, akkor sem szakadt meg a kapcsolata Franz Tosttal, hiszen Tost egészen 2000-ig a Weber Managementnél, azaz a Willy Weber-nél dolgozott, és ugye ilyen formán maradt kapcsolatban ő a Weber által képviselt versenyzőkkel, aztán 2000-től kezdve pedig már kimondottan egy versenyzővel, az imént többször emlegetett Ralf Schumacherrel állt kapcsolatban, hiszen 2000-ben kapott először, 44 esztendős volt ő ekkor kapott először munkát a Formula 1-ben, méghozzá a frissen BMW-re váltó, sőt a BMW-vel tulajdonképpen partnerségre lépő Williamsnél ő lett a, hát, hogy kell ezt szépen magyarul megfogalmazni, ugye a Track Operation Manager.
Az... Pályatevékenységért felelős menedzser a
nagyon
BMW.
Szépen, nagyon
a BMW erre a feladott körre, a BMW erre a feladott körre szerződtette Franz Tostot, és hát itt a folytatásban is együtt dolgoztak. Egészen, hát ha emlékeim nem csalnak, Tost 2006-ig. Tehát innen érkezett, gyakorlatilag ebből a pozícióból érkezett meg a faenzai csapat élére, ugye. Megszületett az a döntés, hogy Dietrich Mateschitz a már meglévő Red Bull Racing mellé felvásárolja a Minardit is, amely ugye lógott a levegőben, hogy mi lesz a sorsa ennek a csapatnak. Dietrich Mateschitznek pedig volt egy víziója, hogy ez ebből egy tökéletes ilyen nevelő csapatot lehet fabrikálni, ezért 2005-ben ő gyakorlatilag a szezon végeztével fölvásárolt a Paul Stoddarttól az olasz kis csapatot, amely Faenzában székel, és ugye akkor ott komplett új menedzsmentet kellett a csapatnak az élére verbuválni, új nevet kapott, a Toro Rossót, és hát ugye itt jött Mateschitznek az az ötlet, hogy Franz Tost kiválóan alkalmas lenne erre a pozícióra. Ez is azt mutatja, hogy Mateschitz mennyire egy bölcs ember volt, hogy mennyire jó felismerte, hogy kell összerakni egy menedzsmentet. Érdekesség egyébként, egyszer alkalmam nyílt, sokszor volt alkalmam beszélgetni Tosttal, de egyszer elmondta azt, mert kíváncsi voltam rá, hogy mikor találkozott vele először Dietrich Mateschitzzel. Hogy az volt az első alkalom, hogy egyszer csak megcsörrent a telefonja, és azt mondta neki a Mateschitz, hogy akkor jönnöd kellene, mert van számodra egy feladatom, vagy ez hogy működött ez a történet. És azt mondta, hogy nem így történt, azt mondta, hogy 1993-ban a Nürburgringen találkozott először Mateschitzzel, aki akkoriban a Sauber szponzora volt a Red Bull-lal, és azt mondta, hogy lenyűgözte a Mateschitz személyisége, és már akkor lehetett tudni azt, hogy Mateschitznek nagy tervei vannak a Formula 1-jel kapcsolatban. Tehát a vízió az, hogy ő egy Formula 1-es birodalmat hoz létre az ő márkájával, az már akkor létezett. És ő jelezte neki azt, hogy ő szívesen dolgozna neki, ám de bár akkoriban még Mateschitznek nem volt olyan pozíciója, amit fel tudott volna ajánlani Franz Tostnak, de azt mondta neki, hogy amikor eljön az ideje, akkor megpróbálok találni neked olyan pozíciót, ami testhez álló. Na ez történt meg 2005-ben, amikor lezajlott a Minardi felvásárlása, és oda kellett egy csapatfőnök, ugye az elhatározás az szilárd volt, hogy nevelő istállót akar csinálni a Minardiból, egy olyan csapatot, amely fiatal pilóták képzését, felhozását teszi lehetővé, hogy felépítsenek ott fiatal versenyzőket, és hát ki lehetett volna erre alkalmasabb, mint a pályafutása jelentős részét fiatal pilóták mentorálásával töltő Franz Tost.
Hát bizony, és ugye ez a mentorálás, hát hol sikeres volt, hol nem, bár nyilván ő tehet erről a legkevesebbet. A versenyzők kiválasztásában azért pontosan tudjuk, hogy nem feltétlen neki volt a legnagyobb szava, nem mindig azok vezették a Toro Rosso per Alfa Tauri autóit, akit ő szeretett volna ott látni.
Azt mondta erre egyszer, hogy ő megkérdezte, hogy mi legyen a cél, hogy versenyre kelni a Red Bull Racinggel, és megpróbálni meghúzgálni a testvércsapat, vagy a nagy testvér bajszát, vagy inkább az a cél, hogy alá dolgozni a Red Bull részének. És azt mondta, hogy ezt Mateschitz már a legelején leszögezte neki, hogy a ti feladatotok az lesz, hogy képezzétek a versenyzőket, akik utána feljebb lépnek a a Red Bullhoz, és ott majd futamokat, meg világbajnoki címeket nyernek. Tehát azt mondta, hogy ő eleve úgy állt bele ebbe a projektbe, hogy ő tudta nagyon jól, hogy mindenféle képességű, mindenféle irányból érkező pilótákkal lesz dolga neki. Úgyhogy ez egy jól definiált feladatkör volt, amit kiszignált neki Dietrich Mateschitz.
Igen, és hogyha megnézzük az eredményességet úgy szólván, ugye ebből a csapatból két világbajnok jött ki, Sebastian Vettel, illetve Max Verstappen személyében, és mindketten már a Toro Rosso színeiben az asztalra csaptak. Valószínűleg a Toro Rosso legnagyobb sikerének mindenképpen ez nevezhető, de hogyha Vettelen és Verstappenen túlmegyünk, akkor is azért ugye találunk ott egy Daniel Ricciardót, találunk ott egy Pierre Gaslyt, azok között egy Carlos Sainzot el ne felejtsük, azok között a versenyzők között, akik itt szerepeltek, és egy-két olyan pilótát is, akik végül nem a Formula 1-ben, hanem máshol lettek borzalmasan sikeresek, itt ugye Sebastian Buemi kívánkozik az élre, de nyugodtan említhetjük Jean-Éric Vergne nevét is. Szóval többségében azért sikersztorik lettek ezek, mondjuk pont az első párosa a Toro Rossónak, az nem ez a kategória, ugye Vitantonio Liuzzi és Scott Speed kettősével kezdte meg a Toro Rosso szereplését a Formula 1-ben, és hát Liuzzival is azért voltak bajok, mondjuk így, de Scott Speed, hát kimondottan az egyik leggyengébb versenyzője volt annak az évtizednek, és egy nagyon emlékezetes történet is kötődik hozzá, ugye.
Ugye Scott Speedhez kötődik Franz Tost egész pályafutásának legeslegnagyobb balhéja. Ugye a mindig árnyékban maradó szürke eminenciás ezen a bizonyos Európa nagydíjon, a Nürburgringen kikelt magából, miután Speed kiesett, és ott tartja a mondás, hogy meghatta és megrázta, mint Krisztus a vargát. Ezt az amerikai pilótát. És épp a közelmúltban, ugye a száguldás és cirkusz 2023 előszavát, köszöntőjét Franz Tost jegyzi. És amikor készültem a beszélgetésre, akkor nagyon sok mindent elolvastam, például erről a sztoriról is, hogy akkor ez hogy is volt, ez emlékszem rá, hogy ez annak idején nagyon nagy port kavart, de tisztán akartam felidézni a részleteket, hogy is volt, meg mint is volt. És elmondta a Speed, ugye, hogy többen is kiestek ugyanazon a helyen, ahol ő is kiesett, azt, hogy visszament a pedokba, és ott tajtékozott, dühöngve várta őt Franz Tost, hogy hát mi történt, hát kiestél. Mondta, hogy igen, kiestem, mint nagyon sok más ember is kiesett. Most a hatan talán azon a ponton.
Hatan
estek ponton,
be oda a bukótérbe, és közülük egy Lewis Hamilton tudott tovább menni, másik öt az kiesett.
Igen, mondta, hogy úgy, mint ahogy mások is kiestek, hogy nem én vagyok az egyet, és azt mondta neki, hogy igen, ám, de te nem eshetsz ki. És mondta, hogy az ember, nézd már körbe, hogy milyen körülmények vannak, hát ez történt, nem tudok mit csinálni, megpróbáltam, amit meg lett, és azt mondta, hogy egyszerűen elborult az ember, és hát megragadta a grabancát, és megrázta, mint Krisztus a varkát, Scott Speeden. És hát a Speed erre úgy emlékezett vissza a közelmúltban egy interjúban, hogy ő ezt egyfajta ilyen diadalitas momentumként könyvelt el akkor magában, mert azt mondta, hogy hát fiatal volt, bohém volt, hóbortos volt, próbálkozott a világon mindennel, ugye ezek a fiatalok, ezt el lehet képzelni, hát ezek az emberek is fiatal emberek voltak, ezek a versenyzők, akik az ő kezei alá kerültek, és Tost egy szigorú vezető volt, elképesztő türelemmel egyébként. Azt mondták azok a versenyzők, akikkel beszéltünk az évek során, és az ő kezei alól kikerültek, hogy egy birka türelemmel próbálta őket edukálni. De azt mondta, hogy ott eljött az a pont, amire azt mondta, hogy ő tudatosan rájátszott erre, hogy próbálta feszíteni a határt, hogy hol lehet átlépni ezt a bizonyos határt Franz Tostnál, és azt mondta, hogy akkor, amikor ott nekiugrott, ő ezt egyfajta sikerként élte meg, hogy hát igen, végre sikerült kiakasztani az öreget teljes mértékben. Elképesztő történet. Ugye utána a Tost cáfolta ezt a történetet, de ez úgy ráégett ez a bélyeg, hogy ha arról van szó, és fiatalokat kell nevelni, akkor a Tostnak kell hajlamos elmenni egy-két atyai sallerig is.
Hát igen, valószínűleg nem. Nem helyeslendő dolog az erőszak, de azért azt tegyük hozzá, hogy könnyen lehet, hogy ez nem minden ok nélkül történt, és ugye az említett Scott Speed helyére érkezett aztán Sebastian Vettel, és a következő szezonban az ő vezérletével sikerült megtenni először is utoljára azt, ami, ahogy az imént is beszéltük róla, ami sosem volt célja ennek a csapatnak, jelesül legyőzni a Red Bull Racinget a világbajnoki összetetben. Ugye 2008-ban ez is sikerült, ez volt az a szezon, amikor a szezon második felében, utolsó harmadában Sebastian Vettel szó szerint az élmezőnybe tartozott, és hát örökké emlékezetes mindenki számára, aki látta az a bizonyos monzai hétvége, amikor pole pozíciót és futamgyőzelmet szerzett a Toro Rosso-val, ugye azzal a csapattal, amelynek jogelődje 1985-ben érkezett meg a Formula 1-be, és ez alatt a 23 év alatt, ami eltelt a Minardi bemutatkozása és a monzai győzelem között, dobogót sem szerzett ez az istálló, ehhez képest egy poleból aratott győzelmet sikerült ráadásul épp hazai pályán villantania ennek az alakulatnak, és hát nyilván aztán megint csak egyértelmű volt, hogy minek kell következni, annak kell következni, hogy Vettel felmegy a Red Bullhoz, hiszen ugye az egész Toro Rossónak ez volt az egyik célja, ahogy erről beszéltünk, és hogy kinevelje a Red Bull számára a versenyzőket, tehát ahogy Max Verstappent, ahogy Daniel Ricciardót, úgy Sebastian Vettelt sem tudták megtartani. Viszont a legnagyobb cél az még ebben a szezonban sem jött össze, ugye?
Igen. Ugye amikor átvetett azt az Alfa Taurit, vagy Toro Rossót, akkor megfogalmazódott egy cél, hogy azt szeretnék elérni, hogy ez a társaság, mint a Red Bull junior csapata, a konstruktőri tabella 5. helyén, vagy annak környékén tanyázzon. De a megfogalmazott cél az 5. hely megszerzése volt, ami szerencsétlen Tostnak egyetlen egyszer sem jött össze ez alatt a 18 év alatt. Ez volt a legfőbb célja, amit szeretett volna elérni, de egész egyszerűen nem volt olyan a lapjárás, hogy ezt el lehessen érni.
És milyen érdekes, bocsáss meg, hogy Peter Bayer most néhány hete ugyanezt a célt fogalmazta meg újra, a megint csak újjá alakuló csapat számára, amelynek hivatalos neve, hát most már nagyon reméljük, hogy lassan megerősítés nyert, nevezzük egyelőre Alfa Taurinak jobb híján, szóval ugye Peter Bayer ismételten ezt a célt fogalmazta meg, hogy a Red Bull Racingnek világbajnoki címért kell küzdenie, az Alfa Taurinak pedig az 5. helyért kell küzdenie, tehát itt szűk 2 évtized után továbbra is ez a célkitűzés, és hát ugye 6. helyek jöttek össze, ez volt a maximum a Toro Rosso, illetve az Alfa Tauri számára, úgy 2 alkalommal jött össze a világbajnoki 6. hely Toro Rosso-ként, és 6-szer Alfa Tauri-ként is.
A száguldás és cirkusz 2023 előszavában, ugye nyilvánvalóan az egyik legnagyobb sikerként, sőt, a legnagyobb sikerként apostrofálta Vettel monzai győzelmét, ugyanakkor ehhez kapcsolódóan választott lehangoló momentumot is a pályafutásából Franz Tost, ez pedig az volt, amikor az FIA épp Vettel győzelmének a hatására előírta azt, hogy a csapatoknak ezeket a szinergiákat, ezeket vissza kell szorítani, és amit csak lehet, azt maguknak kell megtervezni és legyártani. Első hátsó szárnyakat, az autó orrát, a pilótafülkét, padlólemez, diffúzort, gyakorlatilag mindent házon belül kellett, előírták, hogy a csapatoknak házon belül kell ezeket előállítani, nem lehet szinergiák révén máshonnan hozzáférni ezekhez a komponensekhez, és azt mondta, hogy egész egyszerűen a faenzai csapat nem volt infrastruktúrálisan azon a szinten, hogy ezt gond nélkül megugorják, ezt a feladatot. Tehát ezt a kritériumot, ezt hatványozottan, hátrányosan érintette őket, és hát ezt választotta a leghangolóbb momentumnak. Szóval a legfényesebb siker, Vettel monzai győzelme, az egyben azt is jelentette, hogy visszanyalt a fagyi, mert a Nemzetközi Automobil Szövetség meghozta ezt a döntést a szabályváltozása kapcsolatban, és innentől kezdve maguknak kellett előállítani mindent, ami hatványozottan, hátrányosan érintette a Toro Rosso-t.
Igen, és ugye, hogyha a csapat történetét végignézzük, akkor itt voltak nagyon-nagyon nehéz évek. Elsősorban akkor ment jól a Toro Rossónak, amikor olyan versenyzők ültek ott, akik fel tudták emelni ezt az istállót. Ugye gyakorlatilag ettől a Vettel féle diadalmenet után igazán jó szezonjuk legközebb 2015-ben volt, amikor hát egy egészen parádés versenyző páros, az egyaránt újonc Max Verstappen és Carlos Sainz versenyzett náluk, és több pontot szereztek. Bár ekkor is csak a bajnoki hetedik hely jött nekik össze, de több pontot szereztek, mint az előző két évadban összeadva, és hát Max Verstappen sokáig úgy tűnt, hogy egy bajnoki top 10-es helyezésre is esélyes lehet, pedig azért az nem mindennapos dolog egy faenzai versenyzőnek, olyannyira nem, hogy tulajdonképpen legjobb emlékeim szerint ez csak Vettelnek sikerült egészen odáig, és azért az igazán nagy siker mondhatni, vagy az igazán eredményes szezon az a 2019-es volt következőnek, az utolsó olyan szezon, amit Toro Rosso néven teljesítettek, és ott egyfajta új aranykor kezdődött Faenzában. De 2019-ben ők bajnoki hatodikak lettek, megelőzve a Racing Point istálót, ami azért egy nagyon nagy szó szerintem, hogy sikerült ugye az előző évben Force Indiából átlényegülő Racing Pointot megelőzni. Ugye akkor dobogót szerzett mindkét versenyzőjük, Pierre Gasly és Daniel Kvyat is. Persze tegyük hozzá, hogy Gasly ugye szezon közben ült vissza a Red Bullból a Toro Rossóba. Aztán a következő évben immáron Alfa Tauriként ugye jött egy futamgyőzelem Pierre Gaslynak köszönhetően, ismét Monzában, közel 40 év alatt a faenzai csapat két futamot nyert, és mind a kettőt hazai pályán, és ez volt az az év, amikor Gasly az első 10-ben tudott zárni a bajnokságban, Sebastian Vettel óta az első faenzai versenyzőként, majd 2021-ben jött egy újabb hatodik hely a bajnokságban, és hát Gaslynak egészen magasan volt az ázsiója ekkoriban. Szintén ő bajnoki 9. lett, és hát ekkorát én azt gondolom a legközelebb az Alfa Tauri ahhoz, hogy ezt a bizonyos 5. helyet ezt sikerüljön megszerezniük. Nem annyira sok hiányzott ez. Tulajdonképpen, hogyha Gasly mellett nem Yuki Tsunoda van, aki ugye ekkor első évét töltött az F1-ben, hanem egy kicsit hatékonyabb versenyző, akkor gond nélkül meg lehetett volna ez a bajnoki 5. hely a számukra. És ilyen előzmények után nyilván joggal bizakodtak abban, miközben a Honda is egyre erősebbnek tűnt, hogy 2022-től is folytatódni fog ez a jó sorozat. Ugye egy Ginorban 3 olyan szezon volt, amikor dobogós helyet szerezte, 2-6, 1-7 hely, Gasly összetettben legjobb 10-ben volt 2, és aztán mégsem ez történt 2022-től, hanem valami nagyon más.
Ez a 2019-es idény, ez még emlékem is van, ugye? Akkor azért viszonylag jó ment nekik a szekér, és hát akkor indult a Red Bullnak ez a bizonyos ruhamárkája, ami Alfa Tauri néven fut a mai napig is, és annak a jó szereplésnek a hatására született meg az a döntés, hogy most már ez a csapat alkalmas arra, hogy képviseljen egy ilyen fiataloknak szánt ruhamárkát. És soha nem fogom elfelejteni, Szocsiban ültünk a média centerben, amikor megjött az információ, akkor még ez nem volt bejelentve, mert ugye csak sokkal később, azt hiszem, úgy emlékszem, az év végén történt meg az a bejelentés, bár ebben nem vagyok teljesen biztos, de akkor még nem volt Formula Podcast sem, de már közeledtünk az induláshoz, bár akkor még nem tudtuk róla, hogy hamarosan indul, csak gondolkodtunk rajta. Szóval ott ültünk, és egy nagyon jó helyen levő forrástól érkezett az információ, hogy elindult egy folyamat, amelyben kérelmezték a csapat nevének a megváltoztatását, és hát a név az, hogy Alfa Tauri, és ott néztünk ahogy a mondani szokás, mint hal a szatyorban, hogy akkor ez mi a fene az az Alfa Tauri. Az első googlizásra rájöttünk, hogy egy csillagkép, aztán utána elkezdtünk egy kicsit jobban kotorászni, és rájöttünk, hogy hoppá, ez a Red Bullnak a ruhamárkája gyakorlatilag. És hát nyilván megkörnyékeztük Franz Tostot ezzel kapcsolatban, hogy van-e valami komment ezzel a pletykával kapcsolatban, és hát először is meglepődött azon, hogy honnan a fenéből tudunk erről, hogy Alfa Tauri lesz a név, majd hát ott még csak nagyon látosan érintette, de ahogy haladtunk előre az időben, abban az évben úgy vált egyre beszédesebb, és úgy tűnt, hogy ez gondterhelté teszi őt, hogy ekkora feladatot szab rá az anyacég, hogy egy komplett brandet kell magukra húzniuk, és úgy képviselni azt, hogy tudja, akkor ki is mondták, hogy akkor innentől fogva úgy kell tekintenünk az Alfa Taurira, fogalmazunk, hogy a faenzai csapatra, úgy kell tekintenünk, hogy ők mostantól önálló identitás, és hogy a saját céljaikért küzdenek. És hogyha végignézzük, ugye ez a folyamat, ez most fog zárulni, mert az Alfa Tauri név az a forrásaink szerint az 2024-től eltűnik, hogy ezt az egészen szépen megoldották. Tehát ez, hogy Alfa Tauri, ez beégett az agyában mindenkinek. Addig nagyon sok éven keresztül Toro Rosso volt, nagyon sok ideig még utána mondtuk rá azt, hogy Toro Rosso, ja, nem Toro Rosso, Alfa Tauri, de most már azért úgy ez szépen beépült a köztudatba.
Az, igen, az és csapat, bármi lesz az új neve, jövőre majd Alfa Taurinak fogjuk hívni őket.
Igen, ez így van. Tehát viszonylag szépen megoldotta ezt a feladatot Franz Tost irányítása alatt a csapat, és a száguldás és cirkuszban is kitért arra, hogy ez egy nagy feladat volt a számukra, hogy ezt az identitást magukra venni, de büszkén tekint vissza arra az időszakra, ahogyan ezt a néhány évet lehozták.
Olyan ritkán van alkalmam téged kijavítani, de most hobbi csillagászként kénytelen vagyok megtenni, egy csillag az Alfa Tauri, és nem egy csillagkép. Ennyit engedj meg nekem, de
jaj,
azért tegyük
elnézést
hozzá,
kérek, hogy... Elnézést kérek a professzionális és amatőr csillagász hallgató, hogy ilyen ostobaságot beszéltem. Na ezzel de... kapcsolatban is.
Azért korán sem vagyok én veled annyira szigorú, mint amennyire Franz Tost szigorú tud lenni a beosztottjaival, és olykor különösen a versenyzőivel. Ugye itt szó esett már erről a dulakodásról, amit ők Scott Speeddel elkövettek, de hát nem ez az egyetlen olyan történet, amit tudunk Franz Tostról azt illetően, hogy mennyire keményen megköveteli. Talán azt mondhatjuk, hogy ugyanazzal a szigorúsággal követeli meg a teljesítményt és a jó munkamorát másoktól, mint saját magától.
Saját magától az, hogy milyen az ő munkamorája. Szerintem ezen is érdemes egy picit elidőzni, hogy milyen vezető volt Franz Tost, vagy hogy működött ő. Mert arról legendákat hallottam az évek során, hogy mindig, minden egyes munkanapon ő volt az első, aki megérkezett a gyárba a dolgozók közül. Ezt el tudod képzelni, hogy a főnököd az első, aki belép a kombinálba, és reggel ott vár mindenkit a munkahelyen. Az, hogy mennyire nem volt urizálós formatoszt például, az évekig járt egy kombi passzáttal. Az volt neki a szolgálati járműve, amit használt. Most ez már Hondával változott, de sok éven keresztül azzal a járművel közlekedett Faenzában, meg ott Olaszországban. Ő volt az, aki gyakorlatilag, tulajdonképpen ezt ki is mondta, ott van a kötetnek a kötet számára írt írásában, hogy nagyon büszke arra, hogy egyetlen munkanapot sem hagyott ki. Képzelni, hogy soha nem vagy szabadságos, soha nem vagy beteg, soha nem 18 évén keresztül egyetlen munkanapot sem.
És azt képzeld el, hogy ilyen a főnököt?
Igen, és ezt várja el tőled is, hogy ilyen legyen a te hozzáállásod. Ugyanakkor nagyon sok legendát hallottam arról, hogy például, ha hírét vette annak, hogy valaki a Forma 1-es közösségből valamit Faenza környékén csinál, legyen az akár konkurens csapatoknak a munkatársa, vagy tévések, vagy újságírók, vagy akárik, úgyhogy hírét vette annak, hogy valaki a környéken portyázik, akkor az biztos, hogy rárabolt, és elcsábított egy finom olaszos vacsorára való. Tehát az nem úsztad meg, hogyha arra jártál, hogy a Franztusz ne csapjon le rád, hogyha hírét vette annak, hogy te éppen ott a környéken portyázott. Tehát egy nagyon jó házigazdája, nagyon jó gazdája volt. Azt mondták, hogy ezt érezted, hogy a toszt ennek a rábízott kis közösségnek, meg ennek a rábízott kis organizációnak nagyon jó gazdája. Ugye oda is költözött, ott éltek, azért költöztette oda magához a cunodának.
Ezt akartam mondani, hogy nem csak ő költözött oda.
Igen, volt, amikor megkapta feladatot, hogy oda kell költöztetnie valakit, ez volt Juki Cunoda, akiből hát fogalmazunk úgy, hogy embert faragott ez alatt a kevés idő alatt, amióta ez, nem is tudom, 2020-ban volt ez a történet, vagy 21-ben? 21-ben.
21-ben debütált a Cunoda, és szerintem
igen.
Fél évvel később ilyesmi.
Igen. Bocsánat, fáradt vagyok már. Akkor odarántotta magához, és hát ezt a Cunoda azt jól dokumentálta. Itt is foglalkoztunk vele a műsorban, hogy mennyire szigorúan vetőlt, hogy fél hétkor ott ráverte az ajtót, ha tetszett neki, ha nem. Tosz egyébként minden nap, minden Isten adott nap fut. Akármi történik, a futás az neki szent dolog. Azt mondta, hogy annak, hogy olyan a kondíciója, amilyen, abban elengedhetetlen szerepe van a futásnak, amit előszeretette hódol a mai napig is. Síelést szereti nagyon, azt mondta, hogy a visszavonulása után szeretne végre sokat síelni, amire nem nagyon volt ideje az elmúlt 18 évben. Azt mondta, hogy ezt bánja a legjobban, hogy a síelésre kevés ideje jutott, ezzel szeretne foglalkozni, és hát egy picit még azt, hogy milyen volt a helyszíneken. Ő volt az, aki mikor jött, ezért mondtam, hogy egy picit ilyen misztérium lengte őt körül, mert amikor jött a Franz, akkor azt láttad, hogy ő mindig a gondolataiba van révedve. Tehát azt láttad, hogy ő mindig forgat valamit a fejében. Néha, ha leszólítottad, akkor olyan voltod, mint amikor megijesztesz valakit. Akkor így hirtelen rád nézett, hogy hoppá, engem szólítottak. Viszont mindig nagyon kedves volt minden egyes alkalommal. Egyszerűen nem tudok olyan alkalmat felidézni. Ugye 2006-ban kezdte ő meg a regnálását, engem 2006-ban fújt be úgy Isten igazándiból ebbe a közegbe a szél. Ugye akkoriban még csak egy-két versenyre jártam az elején, tehát eleinte csak magyar nagydíjak, utána néhány külföldi, utána egyre több külföldi, de azért úgy az ő pályafutását azt viszonylag jól láttam, hogy mi zajlik, meg hogy zajlik ott. És akármikor leszólítottam, amikor még annyira nagyon nem is ismertük egymást, akkor is mindig hihetetlenül kedves volt, meg akkor is hihetetlenül kedves volt, amikor a közelmúltban leszólítottam akármilyen egy-egy információért, vagy valamire kíváncsi voltam, hogy mi történik, hogy történik, soha nem volt elutasító. Soha. Azt mindig éreztette veled, hogy bocs, de tele van a fejem a saját dolgaimmal, úgyhogy fogd rövidre a hülyeségedet, de minden egyes alkalommal udvarias volt, és körültekintő és kimerítő választ adott arra a kérdésre, amivel megtaláltam, vagy megtaláltuk. És az abszolút kedvencem az nekem rettenetesen fog hiányozni, ezt mondtuk is neki a kollégákkal, hogy senki nem tudja úgy mondani a Barcelonát, mint ahogy Franz Tost mondta az évek során. Javaslom, hogy keressetek rá YouTube-on, amikor Barcelonáról beszél, mindig Barcelonát mond, de olyan akcentus, ahogyan azt csak Franz Tost tudja kimondani.
És ha már a kedvességéről és az udvariasságáról beszéltél, akkor neked van egy különleges szuveníred is tőle, ugye?
Igen. Ezt elmondhatom szerinted?
Szerintem igen.
Szóval akkor azt mondod, hogy elmondhatom, akkor elmondom. Pláne egyébként többször is érkezett már kérdés is ezzel kapcsolatban, rejtélyes módon nem is nagyon tudtam mire vélni, de az újságírói Facebook oldalamon látható profilképen ott van a kezemben egy karóra. Egy nagyon szép karóra, ami nekem nagyon sokat jelent. Na, ez a karóra, ez Franz Tost ajándéka, és ez egy nagyon különleges úton jutott el hozzám, vagy nagyon különleges körülmények között. 2017-et írunk, Abu Dhabi nagy díj, ahol azzal indult a hétvége, hogy ennek a karórának a gyártója, az Edifice, nem titok ez, Casio Edifice tartott egy sajtótájékoztatón. És ott beszélt a Franz Tost, viszont nem az a karóra volt a kezén, ami ott ki volt állítva, és ott megjegyeztem, hogy hát ez nem ez a csapatos karóra, mint ami van nektek, meg amiből nekem is van egy példányom, hanem ez egy másik. Te figyelj, az igazság az, azt mondja, hogy ez a karóra, azt mondja, hogy ez egy olyan modell, ami majd csak pár hónap múlva fog kijönni, és hát most ezen a hétvégén ezt kell viselni, de nekem megvan az is, ami a csapatos. Tehát, hogy természetesen megvan, de most ezt kell viselni a hétvégén. Mondom, és bejön, vagy nem jön. Mondom, persze, jó, nagyon, nagyon jó, meg minden azért, de a másikkal azzal jobban hozzá vagyok szokva. De esetleg dobnád elfelé, akkor majd jelezd, légy szíves, hogy merre dobod, mert akkor megpróbáljuk elkapni. Ez jót röhögtünk, azt mondta, hogy te figyelj, vasárnap a verseny után találkozunk, úgyis lesz a sajtóbeszélgetés, és találkozunk ott ilyen. Azt röhögtünk egyet, és mentünk tovább. Zsoldos Barda kollégámban voltam egyébként. Nemzeti sport munkatársa. Azért röhögtünk egyet, azt mentünk tovább. Ahogy kiléptünk oda, ezt teljességgel el is felejtettem, ezt a történetet. Tehát abszolút nem volt a fejemben. Lement a hétvége, természetesen úgy alakult, hogy tőzsnek nem jutottunk a közelébe, volt annál fontosabb dolgunk is, mint hogy vasárnap körülötte cirkáljunk, viszont ott maradtunk a teszten. Ott maradtunk a szezonzárót követő teszten. És annak is a záró napján kaptunk egy meghívást a Toro Rosso-tól, hogy akkor gyertek, vacsorázzatok itt velünk, és akkor ültünk bent a hospitality-ben, és egyszer csak jött a Franz Tost kis tálcájával, így rám nézett, azt mondta, hogy pillanat. Nem tudtam mire vélni, hogy mit akar, de intett, hogy mindjárt jövök. Elment, kiszedte a kis kajáját, fogta, leült a helyére, letette a kis tálcát, odajött, levette a karórát a kezébe, azt mondta, hogy ilyen ezt. Mondom, hirtelen gondolkodnom kellett, hogy miről beszél. Mondom, hogy? Azt mondtam neked csütörtökön, hogy ez a tiéd. De ez valóban így van, de én ezt nem gondoltam, hogy komolyan. De dehogy nem, azt mondja, fogja csak, ez a tied. Használd egészséggel. Mondom, köszönöm szépen, köpni nyelni nem tudtam szó szerint. Néztem, hogy most akkor ez itt mi van. Mondtad, nem kell szabadkozni, ez a tied. Használd egészséggel. Úgyhogy a következő, ez volt ugye ez a szezonnak az abszolút záró akkordja volt. Én úgy jöttem ki onnan, mint akit leforráztak. De nagyon komolyan mondom. A helyiségben, mondom, azt a mindenit. Mondom, ilyenkor nincs az ember hozzászokva az ilyen gesztusokhoz. És azt soha nem fogom elfelejteni, hogy gondolkodtam egész télen, hogy ezt hogyan tudnám ezt a kedvességet honorálni. És megleptem én is őt a következő szezon, amikor indult, 2018, soha nem fogom elfelejteni, az egy hóeséses barcelonai tesztnappal indult. Uh-huh. Mentünk a tesztre, nem akartunk hinni a szemünknek, hogy atya ég itt, hóesik, hát mi történik itt? És beléptünk a pedokba, ott jött, és hát ott volt a táskában a kis szagybotyó, amit elkészítettem neki, és ő ugyanúgy meg volt lepődve, mint én, hogy ez micsoda, mondom, te Franz, mondom, egy nagyon kedves ajándékot kaptam, egy csodálatos ajándékot kaptam tőled a Budapestben, mondom, szeretném megköszönni. És jaj, megnéztem, hogy jaj, a feleségem nagyon fog örülni. És elrakta és távozott, úgyhogy ez egy érdekes kis közjáték. Ilyen ember volt Franz Tost, a roppant szigorú, meg a sokszor, sokak által érzelmek nélkülinek hitt Franz Tostnak volt ilyen emberi arca is, és másoktól is hallottam ilyeneket, hogy tudta, hogy ennek ekkor van a születésnapja, az verseny hétvégére esik, és akkor nem tudom, kapott egy üzenetet, hogy te gyere már le, mert valamit akarok tőled, és akkor meglepte az ember. Nem feltétlenül újságírót, hanem embereket, akik a pedokban élnek, meg ennek a közösségnek a tagjai. Úgyhogy egy nagyon érdekes figura Franz Tost, úgyhogy a Facebook profilomon látható képen az az óra, ami ott van, annak ez a történet, az Franz Tosttól kaptam.
Igen, nagyon szépen kiegészíti egymást Franz Tostnak ez az arca, meg az a könyörtelen főnök, akiről már beszéltünk, és aki nagyon jót kacagtunk a szezonzáró, a Budabi nagydíjat értékelő adásunkban is, hiszen hát én nem hittem, hogy ez lehetséges. 18 év után búcsúzik egy csapatfőnök, és az utolsó versenyen, ahol ráadásul egy egészen jó eredményt érnek el, ezt követően nem kizárólag a könnyes szem és a hála, rebegés és a meghatottság hagyja át szavait és mondandóját, hanem azt mondta, ugye, mivel Yuki Tsunoda csak 8. lett, és szerinte 7. is lehetett volna egy jobb taktikával, ki vagyok akadva, mert túl hülyék voltunk ahhoz, hogy a helyes stratégiát válasszuk ki, és sokáig vitatkoztam a boxfalnál. Tehát ugye tényleg itt a több száz Formula 1-es nagydíj után az utolsón is egyetlen egy elveszített pozíciót, hogy Tsunoda nem 7. lett, hanem 8. Azt ő ilyen intenzíven megélte azt a csalódást, amit ez okozott, és valahol nekem ez a kis történet egy ilyen kis, mint csebben a tenger, az egész Franz Tost karakter tökéletesen leírta.
Tökéletesen. De ez a tökéletes lenyomata az ő személy. Őt a világon semmi más nem érdekelte a pályafutása során, csak a versenyzés, meg azt, hogy ezt minél jobban csinálni. De ő ezért tényleg nagyon komoly áldozatokat is. Most egy pillanatra itt leragadva Abu Dhabinál, akkor is mondtam, a csapat úgy rákészült az ő búcsúztatására, hogy neki tényleg megtehette volna azt, hogy hátradőlök és tojok az egészre, kiélvezem az utolsó verseny hétvégémet, mint csapatfőnök. Úgyis van már, itt van az utód, itt van mindenki a menedzsment, az elviszi ezt a hétvégét, nem érdekel, élvezem azt, hogy utoljára ebben a minőségemben itt vagyok, de azt érezted rajta mindvégig, hogy egész egyszerűen megőrül attól, hogy ő van a reflektorfényben. A sajtótájékoztatón ugye hihetetlenül tőle szokatlanul hosszasan beszélt, meg hosszas válaszokat adott a kérdésekre, meg egy kicsit jobban elmerült a múltnak a dolgaiban is. Ezt meg is jegyezték, ott a Steiner megjegyezte, hogy a francot még soha az életben nem hallotta ilyen bőbeszédűnek, de az ott az egyetlen momentuma a hétvégének, amikor nem azt érezted rajta, hogy terhes neki az, hogy minden szempár rá szegeződik, meg mindenki a vállát veregeti. Tehát ő volt az egyetlen, aki nem nagyon lájkolt ezt. Én többször is tettem ebben a műsorban is utalást arra, hogy nagyon komoly áldozatokat hozott annak érdekében, hogy a versenyzéssel tudjon foglalkozni. Ugye arra tettem utalást, hogy van felesége neki, viszont gyerekük nincs. És ezt többször is beszélt erről az évek során, hogy mi az oka ennek, és azt mondta, hogy egész egyszerűen meg kellett hoznia ezt a döntést, hogy legyen gyerek, vagy ne legyen gyerek. És azt mondta, hogy neki annyira fontos volt a karrierje, meg annyira fontos volt az a feladat, amit rábíztak, meg azok a feladatok, amiket ő kapott a pályafutása során, mint motorsportbeli szakember, hogy ő úgy érezte, hogy ha gyerek is, gyermekáldás érkezne a házasságba, akkor az megosztaná az ő figyelmét. Ezért azt mondta, hogy ezt le kellett meccselni, hogy ő ezt az álláspontot képviseli, azt mondta, hogy ez a kompromisszum, ez megszületett, de azt mondta, hogy ezért cserébe neki visszafelé is kell teljesítenie, azt mondta, hogy azért köszön le a csapatnak az éléről, mert hogy szeretne egy kicsit több időt tölteni most már a feleségével, aki komoly áldozatokat hozott vele együtt annak érdekében, hogy ezt ő ezt. Egy példát hozott, hogy hol tehettem volna én meg azt, hogy összecsomagolok, és másfél évre Japánba költözöm. Ralf Schumacherrel. Vagy hol tehettem volna meg azt, hogy fogunk, összecsomagolunk, és Olaszországba költözünk, vagy Németországba költözünk, vagy akárhova költözünk, amit a versenyzéssel kapcsolatos tevékenység megkövetelt. Azt mondta, hogy nem juthatott volna idáig, hogyha ezt az áldozatot nem hozzák meg. Friss apaként én azt mondom, hogy ez egy elképesztő nagy áldozatvállalás. Elképesztő, felfoghatatlanul nagy. Most érzem csak igazán.
Én csak abban bízom őszintén, hogy ha visszatekint az elmúlt évtizedekre, akkor Franz Tost úgy érzi, hogy megérte meghozni ezt az áldozatot. Hogyha itt valami zárszót kellene mondani, itt igazából csak üres közhelyek jutnak eszembe, de közben meg nagyon igazak mégis, hogy szegényebb lett a Formula 1 egy nagy egyéniséggel. Nem tűnik el Franz Tost teljesen, ez fontos hangsúlyozni, azért valószínűleg hallunk még tőle ilyen-olyan nyilatkozatokat, hiszen a következő években még vállal szerepet a csapatnál, de nyilván jóval Eddig sem kereste a Rivalda fény, de azt hiszem innentől már kimondottan kerülni fogja, és csak azzal fog foglalkozni, amit ő igazán szeret, és ezt pedig úgy hívják, hogy munka.
A következő két évben ugye tanácsadóként alkalmazza majd őt a Red Bull. Igényt is tartanak a szolgálataira, én ezt hallottam Péter Bájertől, hogy szeretnének vele. Ugye Laurent Mekiz lesz az ő utóda. Az a francia szakember, aki Baumgartner Zsolt versenymérnöke volt a Minardinál, aztán ott szépen fölemelkedett a ranglétrán, majd elment a Ferrarihoz, ahol sportigazgatóként teljesített szolgálatod, majd onnan tér vissza Faenzába, és veszi át a csapatfőnöki tisztséget Franz Tosttól, a csapat vezérigazgatója pedig Péter Bájer lett, és aki már szeptember óta ott van, és végzi azokat a feladatokat, amiket rászaptak. Tehát jelen pillanatban Tost leköszönésekor Péter Bájer, a rangidős szakember az Alfa Taurinál, és ő azt mondta nekem, hogy nagyon is szeretnének támaszkodni az ő tanácsaira, az ő iránymutatásaira, ezért született meg az a megállapodás, hogy a következő két évben biztosan rendelkezésre fog állni. Amikor én beszélgettem Tosttal idén több alkalommal is, és faggattam arra, hogy mik a tervek a jövőre nézve, mert azok után, hogy a pályafutása elejét és a pályafutása főbb részét is fiatal pilóták trenírozásával, mentorálásával töltötte, páratlan kapcsolatrendszere van. Azt gondolom, hogy ez túlzás nélkül jelenthetjük ki, hogy az egész világot behálózó páratlan motorsportos kapcsolatrendszere van neki. Én el tudnám képzelni őt pilóta-menedzserként például. Tehát, hogy felfedez különböző kategóriákban pilótákat, ugye megvan a kapcsolatrendszere még ahhoz is, hogy egy ilyen programba be tudja protezsálni őket, mint amilyen például a Red Bull, de mindenütt másút is nyitva áll minden ajtó előtte, mert egy közkedvelt figurája ennek a világnak. Én el tudnám képzelni őt potenciálisan pilóta-menedzserként hosszabb távon, és amikor föltettem neki ezt a kérdést, akkor nem. Nem mondta azt, hogy ez nem fog bekövetkezni. Azt mondta, hogy minden lehetőség adott, az biztos, hogy ekkora feladatot, mint amekkora ennek a csapatnak a vezetése volt, ekkorát már nem kíván vállalni, és azt mondta egyébként, hogy azt, hogy ő az idei év végén leköszön, ezt ő erről Dietrich Mateschitzet is tájékoztatta jóval korábban. Tehát Mateschitz halála, ami ugye 2022. októberében következett be, az úgy történt már meg, hogy Mateschitz tudta, hogy az idei szezonnak a végén Tost szeretne felállni és szeretne távozni a faenzai csapat éléről, és ezt ő maga jóvá is hagyta.
Hát nézd, persze, nyilván az érthető, hogy az ő korábban, meg ennyi végig dolgozott évtized után már nem akar ekkora feladatot vállalni, de és biztos vagyok benne, hogy hosszú évekig fog még a motorsportban tevékenykedni, mert hogyha valakinek ennyire a lételeme a munka, mint neki, azt nem fogja tudni egyik pillanatról a másikra abba hagyni, és valószínűleg nem is szeretné, és nem is kell.
Azt mondta, hogy amikor, mert ugye Faenzában töltötte az elmúlt 18 évet, ott is éltek, most hazaköltözik Ausztriába, azt mondta, hogy arra kell felkészülni, hogy legalább 4 kijelzőt szerette maga előtt látni a verseny hétvégéken. Azt mondta, hogy stresszmentesen szeretné élvezni a Forma 1-et is, és a MotoGP-t is, úgyhogy minden adat a rendelkezésére áll, és a verseny hétvégéknek a stressze nélkül szeretné élvezni a Forma 1-et. Én megkérdeztem arról is, és ezt le is írta a Száguldás és Cirkusz 2023 számára írott kis anyagában, hogy ő nagyon-nagyon jó Forma 1-et szeretne látni a nyugdíjas éveiben. Egy olyan Forma 1-et, ahol mindenkinek van esélye jól teljesíteni, egy olyan Forma 1-et szerette látni, ahol sok előzés van, és ahol izgalmasak a versenyeket. Mi más szeretne látni egy ember, aki az egész életét ennek a sportnak szentelte?
Hát én nagyon bízom benne, nem csak az ő érdekében, hanem mindannyiunk érdekében, hogy ezt ő meg fogja kapni. Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük nektek, hogy velünk tartottatok ma, és meghallgattátok ezt az adást, amelyben Franz Tost karrierjéről és alakjáról és személyéről beszélgettünk egy kicsit. Idén még jelentkezünk, nem is egyszer, addig is sok szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a formula.hu nevű weboldalt, azon belül is kiemelt szeretettel javasoljuk nektek, hogy nézzetek rá minden este a napi hírösszefoglalókra, ahol egyetlen cikkbe egybegyűjtve megtaláltok mindent, ami aznap történt a Formula 1-ben. Továbbá hamarosan az újságárusoknál lesz az legújabb Autosport és Formula magazin, amely a szezon utolsó harmadának összegzése mellett számos más érdekességet is tartalmaz majd, és ha még nem tettétek, akkor rohanjatok könyvesboltokba, vagy ne rohanjatok sehova, csak nyissátok meg a formula.hu webshopját, hiszen megtaláljátok Szágúdás és Cirkusz, valamint Autosport évkönyv című szezon összefoglaló kiadványainkat.
Nagyon hálások vagyunk azért, hogy többen is posztoltatok már arról Instagramon, meg különböző felületeken, hogy megvásároltátok, ajándékba kaptátok a könyvet, és ezt közzé is tettétek, mi ezért nagyon hálások vagyunk, köszönjük szépen a kedvességeteket.
Továbbá ugye van egy YouTube csatornánk, ahol többek között a minden hétfő este 7 órakor jelentkező Pitwall című magazin műsorunk található meg, a Pitwall is két adással jelentkezik még idén, és emellett természetesen azt is javaslom nektek, hogy kövessétek Mészáros Sanyit Twitteren, X-en, az ugyanaz, bocsánat, Facebookon, X-en és az Instagramon, Mes Andor azonosítóval, engem a Facebookon Geller Figergo F1 azonosítóval találtok meg, és a legközelebbi találkozásig csak annyit kérünk tőletek, hogy szeressétek nagyon a micsodát.
Szeressétek nagyon a Forma 1-et, és még üzenünk nektek még egy dolgot, az, hogy Servus Franz.
Sziasztok!
Sziasztok!
Megjelent a 2024-es Forma 1-es fali naptárunk. Az A3-as méretű lapozható kiadványban a következő szezon futamainak időpontjait is feltüntettük. További információk a formula.hu felületén és a webshop.formula.hu címen. Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.